Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Ez egy rendhagyó adás lesz, mert két olyan dolgot is fogok benne csinálni, amit ritkán szoktam. Az egyik ilyen, hogy a mai adás témájában erősen felülreprezentált lesz a katonaság, a hadsereg, a harcászati témák. Ez nem elsősorban miattam van, hanem azért, mert így hozták a cikket. Úgyhogy annak ellenére, hogy jellemzően nem harcias témákkal foglalkozunk, most azzal fogunk foglalkozni, hiszen miért pont a hadsereg, vagy miért pont a hadászat lenne az, ami kimarad a machine learningből, szóval két ilyen témánk is lesz. A másik pedig az, hogy Magyarország szerintem, és ez most őszinte vélemény, azért hangsúlyozom, mert úgy fog tűnni, mintha szponzorált tartalom lenne, de egyáltalán nem az, szóval szerintem Magyarország legjobb. Nem egyik legjobb, legmagasabb színvonalú konferenciáját fogom nektek bemutatni, ami hamarosan lesz, és ajánlani. Mégpedig oly módon, hogy az adatépítés hallgatói kaphatnak bizonyos discountot, tehát hogy egy kis engedményt a jegyárakból. Hát nem fogok füllenteni, így is borsosak a jegyárak, viszont valamit valamiért elv mentén ez tényleg a legmagasabb színvonalú konferencia. De erről majd részleteket arról akkor, amikor belemegyünk. Bele is csapnék akkor az első témába. Na, ilyen felvezetés után az első témánk az pont nem az, amiről beszéltem. Ennek ellenére nagyon hasznosnak és fontosnak tartom. A cikk címe: The New York Times has a course to teach its reporters data skills, and now they're open sourced it. Ami nagyjából el is mondja, hogy miről van szó, tehát a nagyon híres New York Times újságról beszélünk, készített egy saját belső felhasználású kurzust saját riporterei számára, aminek a célja az, hogy a riportereket, akik ugye jellemzően újságírást tanulnak, vagy valami hasonló területről érkeznek, és a ritkább, legalábbis elég ritka az az eset, amikor adatelemzési háttérrel érkeznek és kezdenek el dolgozni az újságnál. Szóval, hogy az újságírókat megtanítsa alapvető, tényleg alapvetőről beszélünk, tehát itt most nem data science, vagy machine learning elsősorban, hanem alapvető data skill-ekre. És most már elérhető ez a tanmenet bárki számára, így ha show notes-ra kattintatok, akkor ti is megnézhetitek. Hogy kerül az adatépítésre egy ilyen tanmenet, ami 90%-ban táblázatkezelésre fókuszál? Úgy kerül ide, hogy én nagyon sokszor találkozok olyan vállalatokkal, kicsikkel, nagyokkal egyaránt, tehát hogy ez nem méretfüggő, meg nem országfüggő, semmitől se függ, tehát ez, legalábbis én azt vettem észre, egyszerűen ez most ilyen a világ, meg ilyen az oktatási rendszerünk talán, hogy nem nagyon tanítják az embereket arra, hogy hogyan is kellene alapvető módon adatot elemezni. Tehát most nem exploratory data analysis, meg mi egymás, hanem tényleg csak, hogy hogy állsz neki egy úgymond small data-nak az elemzéséhez. És pont erről szól ez a kurzus, és azt gondolom, hogyha bármelyikőtök, aki hallgatja az adást, és valamilyen vállalatban dolgozik, feltételezem, hogy az IT meg az adatok területén dolgoztok valahol, ha ez így érdekel benneteket, vagy legalábbis nem elmessze tőletek. Tehát elsősorban nem nektek szól, viszont abban az értelemben nektek szól, hogy egy baromi jól összeszedett anyag, amin bárki végig mehet, Google Spreadsheets-be van, tehát tényleg tök ingyen végig lehet tolni, és tehát csak kifogás lehet, hogy bármi akadályozza ezt, mert tényleg végig lehet tolni bárki számára. Le van írva, jó, igaz, angolul van, de ennyi az összes, ami talán egy létező kifogás lehet adott esetben. Le van írva, hogy hogyan kell adatokat elemezni, konkrét adatszettek is vannak hozzá, példák, amin keresztül történik, és alapvető táblázatkezelési ismereteket oktat. Ezt nem nektek, kedves hallgatók elsősorban, de biztos, hogy van olyan kollégátok, vagy tudtok olyan cégben dolgozni, vagy hogyha úgy csináljátok, mint például én, hogy sokszor segítetek, elmentek egy régi egyetemetekre, vagy más egyetemekre, hívnak benneteket, és akkor ott tartottok előadást, vagy oktatást, vagy akár a saját gyereketeknek mondjuk a gimnáziumában, ott azért már bőven elég érettek ehhez az agyok, akkor tudom ajánlani nektek, hogy terjesszétek ezt a képességet, mert enélkül mi se létezünk ám. Tehát, hogy a világ nem úgy működik, hogy vagyunk így páran, jó, mondjuk világszinten nem hárman, hanem tudom én, néhány ezren, néhány tízezren talán, akik így benne vagyunk az adatos világban, és akkor itt mi magunk örömére otthon baromi okosak vagyunk, vagy ezt gondoljuk magunkról. Ez ugye nem nagyon segít rajtunk, tehát fontos, hogy az emberek, akik felhasználják mondjuk az általunk készített elemzéseket vagy termékeket, rendelkezzenek azokkal az alapvető ismeretekkel, hogy egyáltalán értsék, hogy ez mi. Mert hogy elfogyasztani sem nagyon lehet az adott termékeket sok esetben, anélkül, hogy egyébként lenne róla fogalmunk. Olyan értelemben igen, hogy persze semmit se kell tudni ahhoz, hogy az ember kinyissa a YouTube-ot és az ajánlásaiból válasszon egy filmet. Persze, így lehet. De hogyha szeretnénk a saját gyerekeinket, vagy a környezetünket, vagy a saját kollégáinkat, vagy bárkit, akivel törődünk valamiért, akár mert a családtagunk, akár azért, mert egyszerűen a kollégánk, vagy a szomszédunk, vagy a közösségünk tagja, és fontos az előrelépése, hiszen mindannyian végső soron a saját közösségünknek a vállán állunk, tehát mi is csak annyira tudunk fejlődni, amennyire azért a körülöttünk lévő világ is fejlődik. Szóval, hogy ezt így terjesszétek, ezt az igét. Tudom, ez most ilyen profétikusan hangzott, meg ugye az adatépítésznek eleve ez az egyik célja, hogy így terjessze az igét, úgymond, bár nem a táblázatos elemzés, de szerintem értitek, hogy mire gondolok, és ebben ti hallgatók is hát felelősek vagytok, azt gondolom annyiban, hogy azért ti már jobban benn vagytok az adatvilágban, ha másért nem, akkor azért már hallgatjátok a podcastot, tehát segítenetek kell azoknak, akik kevésbé vannak benn. És ha elkülditek ezt a linket, akkor ők segítve vannak, mert a New York Times-nál nem hülye gyerekek dolgoznak, és nagyon jól összeszedték az alapvető dolgokat, és olyan amerikai stílusú, ez alatt azt értem, hogy jó értelemben véve szájbarágós, tehát hogy így lépésről lépésre elmondják, hogy mit miért, és nagyon életszerű példákon keresztül, szóval, hogy így szerintem az amerikaiak tök jó tankönyveket írnak. Én mindig szerettem amerikai könyvből tanulni, ott nincs ez a, legalábbis nekem gyakran van ilyen élményem, itt a magyar oktatási rendszerben sokszor volt, hogy egy meg egy az kettő, jó, ezt értem, egyet lapoz az ember, és akkor így, jó, a többi magától értetődik, itt van egy 800 ismeretlenes diffegyenlet, és így... És akkor így az amerikaiaknál meg nem így van, hanem így sokkal részletesebben felépítik az egyes lépcsőket, és én azt mindig szerettem. Na jó, ennyit erről a témáról, és akkor belecsapok most a katonai dolgokba. Az első katonai témájú cikkünk, Cubiton, vagy Cubiton jelent meg, sem tudom, hogy kell mondani, Bodnár Zsolt tollából szó, egy magyar cikkről van szó, a címe pedig videójátékosok agyhullámainak mérésével képzik az amerikai robot hadsereget. De eléggé leíró a cím. Arról van szó, hogy a DARPA, ami ugye az amerikai haditechnológiát fejlesztő kormányügynökség, szóval ott készülnek a lopakodó repülők, meg a minden ilyesmi, készített egy videójátékot, így a cikk alapján ez egy StarCraft-szerű videójáték, vagy mit nevezi, aminek hát nagyjából ugyanaz a menete, mint bármelyik stratégiai, vagy hát ilyen, nem bocsánat, hát ilyen taktikai játék, ilyen RTS-nek, real-time strategy játéknak, ugye valahol a igazi stratégia, meg a hadászat, tehát a taktika között van valójában. Szóval, hogy van egy, össze kell állítanod egy hadsereget, mindenféle különböző egységeknek ugye együtt kell működniük, és egy hasonló veled szemben álló ellenfelet, vagy többet kell legyőzni. És a Buffalo-i egyetemen lehet kipróbálni ezt a játékot, csak van benne egy olyan csavar, mert ugye eddig a pontig ez lehet izgalmas sokaknak, mondjuk gyerekkoromban hülyére játszottam magam ilyen játékokkal, ezt bevallom, mégse lettem tömeggyilkos, szóval, ja, ez is egy jó dolog. Szóval, hogy annyi az apró különbség, hogy egy EEG-t, tehát egy elektroencefalográfot is kell hozzáviselni, vagyis hát elektródákat a fejünkön, aminek az a célja, hogy az agyunknak az aktivitását vizsgálja, valamint ezen kívül még a játékosok szemmozgását is követő ultragyors kamerák is arra szolgálnak, hogy egy nagy adatszettet építsenek fel. És a DARPA-t, legalábbis saját bevallása szerint, az érdekli leginkább, hogy a nagy csapatok komplex döntéshozási folyamata az hogyan zajlik, és Hát a célja ennek az, hogy gyakorlatilag elég sok ingerületet, mármint hogy agyi mintát gyűjtsenek a játékosokról, meg szemmozgást ahhoz, hogy legyen egy olyan adatszettük, ami majd képesek lesznek, és ugye hát ezért kerül be az adatépítés podcastba ez a cikk, képesek lesznek olyan algoritmusokat trénelni, ezek nyilván gépi tanulás, hiszen tanító adatbázisból nyilván tanuló algoritmusokkal fognak valamit, tehát a cikk erről nem ír szó szerinti konkrétan nem ír semmit, de hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy tanító adatbázist azért csinálunk, hogy utána tanuló algoritmust használjuk, tehát gépi tanulásról van szó, vagy marketinges nevén ugye AI-ról. Szóval a céljuk az, hogy szárazföldi robotok, tehát katonai robotok és drónok koordinációját javítsák. Pontosan hogyan, azt nem tudom, erről nyilván nem ír a cikk. Természetesen feltételezem, hogy ez hadititok, de azt nyilatkozta a programért felelős professzor Shouma Chowdhury, nem tudom, mindegy, hogy a cél az lenne, hogy 200, akár 250 légi és szárazföldi robotot össze tudjanak hangolni, mégpedig komplex helyzetekben. Tehát mondjuk, ha füst keretkezik, mondjuk egy füstgránát, vagy egy hirtelen leomló látási viszonyok, akár egy vihar, akkor a robotok hatékonyan tudjanak kommunikálni és alkalmazkodni ehhez a helyzethez. És hangyák és madarakat és halakat tanulmányoztak eddig, de most már szükségük van, mert ezen már túljutottak, szükségük van egy némileg komplex probléma megoldó lényre is, amit lemodellezhetnek, és hát ez természetesen ennek a jelenlegi csúcsán az ember áll. Úgyhogy hát itt tart a dolog, és tulajdonképpen az AI-jukat akarják majd ezzel valamilyen módon tanítani. Pontosan ugye azt nem tudjuk, hogy hogy, de az a tervük, hogy a jövőben nem kell majd a robotokat egyesével, vagy egy drón működését egyesével leprogramozni, hanem főleg a csapatban mozognak, hogy egymásra hogy hatnak, oda-vissza, hanem elég lesz kinevezni egy úgynevezett taktikai felettest a robot sereg élére, aki az egyes robotok finom hangolása helyett stratégiát alkot, és utána a robotok a stratégia mentén magukra tudják majd azt értelmezni, és egymással együttműködve hát végrehajtani. Tehát magyarán, ugye ez egy tökéletes, hogy is mondjam, hogy tényleg mintha a gépi tanulásra találták volna ki, típusú feladat, tehát amikor borzasztó komplex a helyzet, nyilvánvalóan, hiszen hát ez a valóság, amiben sok szereplő van, tehát ennél nincs nagyon komplexebb, lehetetlenség leprogramozni minden egyes esetre a helyes választ, ehelyett inkább lemodellezik, hogy különböző szituációkban, hogy oldanak meg ilyen feladatot emberek, és ezt fogják megpróbálni utánozni majd a drónok. Ez tartalmilag borzasztó érdekes számomra. Az, hogy örülök-e annak, hogy stratégiákat követő autonóm drónseregek meg rajok fognak majd az amerikai, meg hát gondolom, hogy valamivel később a világ többi hadseregében is feltételezem, ez majd elterjed, mint minden technika, még a később is. Hát ez nagy kérdés számomra, nekem van egy ilyen erős Black Mirror érzésem, talán ha láttátok a sorozatot, Fekete Tükör néven volt, azt hiszem magyarul, akkor eszetekbe juthat az a rész, amikor egy ilyen robotkutya programozása, vagy AI-ja kicsit megromlik, és lényegében levadásza az emberiséget, hogy valami hasonló történik. Pontosan nem tudjuk, hiszen a Black Mirrorban csak a főszereplő harcát látjuk ezzel a robotkutyával, illetve nem egy ilyen robotkutya van, hanem valójában egy falka, és az nem egészen a sci-fi oldaláról szól, mint a Black Mirror általában, úgyhogy ott nincsenek ilyen részletek kirakva, hogy miért ez a robotkutya, meg miért kinek a hadserege, meg most akkor apokalipszis van-e, vagy csak ezt ebben a térségben, szóval ez így nem tudjuk, de hogy van egy ilyenös ilyen érzésem, és ez nekem nem egy jó érzés, hogy őszinte legyek, én ezektől egy kicsit tartok. Még ha nem is azt mondom, hogy félek, de tartok ezektől, megmondom őszintén. A másik ilyen cikk, vagy téma, ugye mondtam, hogy most ez egy ilyen hadsereges adás lesz, az az, hogy és szintén az Egyesült Államok hadserege, csak egy másik ágról érkezik, hogy nem tudom, hogy fiatal korotokban néztétek-e azt a sorozatot, aminek az volt a címe, hogy Andromeda Ascended, aminek a magyar címe Andromeda volt, ugye felemelkedő Andromeda, hát hülyén hangzik magyarul, ami jövőben játszott, így G. Roddenberry egyébként az alkotója, Ja, a nagy sci-fi, igen, számítógépes stratégiai játékokat toltam, és sci-fit néztem, nagyjából ez volt a fiatalkorom. Na de vissza a lényegre, szóval nem azért mesélek erről, hogy itt nosztalgiázzak, hanem azért, egyébként szerintem egy jó sorozat volt, főleg az elején, csak ugye meghalt a szegény Roddenberry, és nem csak a sorozat ötletet találták meg, aztán írtak belőle valamit. Na mindegy, szadjuk is, mindkét ilyen sorozat ötlete tök jó volt, ugye mindenki a Star Trek-et ismeri, a Star Trek szerzője nagyon híres lett, de a többi sorozat ötlete is tök jó volt valójában, csak kevésbé ismert. Na mindegy, a lényeg az, hogy Andromeda ez egy jövőbeli csúcsűrhajó, egy ilyen mindentudó csatahajó, aminek a legfontosabb fegyvere, ha lehet ezt így mondani, persze van egy valami ágyúja, meg rakétája, meg amit akarsz, de a legfontosabb fegyvere az valójában egy fedélzeti AI. Tehát Andromeda az nem a hajó neve, vagyis egy de valójában az a hajó személye, a hajóban lakó AI. Tehát ez tulajdonképpen egy intelligens hajó, kvázi él, bár nem él, de hogy szól egy AI napja. És abban volt egy ilyen jelenet, és ezt mindig is imádtam gyerekkoromban, és azóta már többször gondoltam rá, hogy meg lehetne valósítani. Na hát az amerikaiak nem csak gondoltak rá, hanem neki is álltak. És az a jelenet, ez nagyjából úgy nézett ki, kb. Minden részben ugye jöttek a konoszok, ilyen-olyan formában, mit tudom én, hajókkal, stb. És akkor azt mondta a kapitány Andromédának, hogy Andromeda taktikai elemzést kérek, vagy valami hasonló. És akkor Andromeda, hát mivel ugye egy szuperszerűtó gép, egy másodperc alatt megmondta, hogy 110 hajóval állunk szemben, ebből 4 ilyen veszélyes, 50 olyan veszélyes, 10 olyan veszélyes, a maradék amolyan veszélyes, rögtön abban a pillanatban el is készítette a helyes támadási tervet, hogy először melyik hajóra kell lőni, milyen fegyverrel kell lőni rá, a többire közben hogy kell, eközben, ez például nagyon jól ki volt találva, hogy az Andromédában nem pilóták vezették a vadászgépeket, vagy űrvadászgépeket, ugye semmi értelme nincsen, hanem Androméda vezette őket a saját drónjait, tehát hogy egy ilyen drónfelhő vette körül gyakorlatilag a hajót, ez tök hiteles, valószínűleg ha valaha lesz ilyen űrharcászat, akkor valószínűleg így lesz, és nem a Top Gun pilóták fognak benne üldögélni, hanem drónok lesznek. És hát ugye az előző cikk alapján most már kimerem jelenteni, hogy ez gyakorlatilag tuti, hogy e felé tartunk, meg hát logikus is. Szóval, hogy Andromeda ott rögtön kitalálta, hogy melyik drónja merre menjen, ugye a védelmi, meg a támadó, és a többi, hogy helyezi el. Na, ezt az egész sztorit azért mondtam el, mert a cikk arról szól, és nagyon rövid bejegyzés, csak show notes-ban ott lesz a link, hogy az amerikai hadsereg egy olyan AI-t fejleszt most, aminek az adatforrása az a konkrétan a harctérre elhelyezett számtalan szenzor, tehát minden katona visel egy csomó szenzort, minden, mármint hogy élő emberi húsvérkaton, minden jármű, minden légijármű, helikopter, mit tudom én, plusz természetesen a drónok is, és ezáltal egy harctéren egy csomó olyan entitás van, akinek vannak szenzorai. Hall, lát, infravörösen lát, stb. Stb. Radar, és stb. És ezeket az összes szenzoradatot egy AI dolgozza fel, és az a célja, hogy gyakorlatilag real-time, vagy közel real-time egy ilyen threat assessmentet, vagy egy ilyen taktikai helyzetértékelést biztosítson. Tehát szóljon az egyes katonáknak, hogy milyen irányból milyen veszélyek várhatók, de mivel ez borzalmas mennyiségű adat, ugye most radarképek, infrakép, stb., tehát hogy ezt lehetetlenség mindent tekinteni, tehát még úgy is az lenne, hogy az összes katona, összes testkamerája, meg összes repülő, összes radarja, meg összes hangszóró, meg minden befut egy központba, és akár több ezer ember nézi, de hát akkor is még annak a több ezer embernek el kéne döntenie, hogy melyik az a, mit tudom én, 16 információ, vagy még az a 4 információ, amit érdemes a harctéren ott lévő katonának elmondani, hiszen azzal nem lenne kisegítve a katona, akire lőnek, ha elmondják neki, hogy tőle egyébként 25 kilométerre az egyik helikopter radarján épp mit látnak, aminek semmi köze ahhoz, hogy ő rá most épp lőnek. Ez csak akkor fontos neki elmondani, ha azon a radaron látják azt, hogy mondjuk honnét lőnek rá, vagy ilyesmi. Értitek? Most lehet, hogy ez egy kicsit ilyen béna példa, hát nem vagyok katona, nem is értek ehhez igazán, de a lényeget el tudjátok képzelni, tehát az AI nem csak elemzi ezeket a fenyegetéseket és taktikai helyzetet, hanem azt is eldönti, hogy miről és kit és hogyan tájékoztat sorrendben. Természetesen ezek nyilván felülírhatók kézzel, de hát a cél az nem ez, hanem pont az ellenkezője, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni, hiszen ez átláthatatlan mennyiségű információ, mégis nagyon sok és hasznos információ lehet, és hát egy ilyen igazi harchelyzetben bizony nagyon sokat számít a másodpercek, tehát ott nincs idő, mikor az ember előnek, vagy éppen őrő leülni, és akkor így elemezgetni 600 képet, meg 5000 videófeedet, ugye, hát ez természetesen elképzelhetetlen. Viszont az AI ezt meg tudja csinálni, és real-time tud szólni, hogy balra figyelj. Szóval azért volt ez az egész Andromédás felvezetésem, mert hogy úgy néz ki, hogy ami a 90-es években, vagy nem is tudom, az amikor 90-es években volt ez a sorozat, még javában sci-fi volt, és hát természetesen ugye Andromeda mellett, hogy ha jó volt, muszáj volt adni neki ugye egy csinos női testet is, mert hát 90-es évek sci-fi sorozat. Na hát azért most erről szó nincsen, meg valószínűleg neve se lesz a rendszernek, vagy hát ha lesz is, valószínűleg nem Andromeda, vagy valami szép neve lesz, de hogy egyértelműen kezd valósággá válni, és azért annyira nem volt az még régen. Szóval ez is egy ilyen katonai AI alkalmazás. Na, ettől sokkal kevésbé fázott, mint az autonóm módon közlekedő, meg nyilván a következő lépés az lesz, hogy gyilkolászó, meg lövöldöző drónoktól. Ezt tök jó dolognak tartom, hogy ilyen szuper informált katonák vannak. Mármint leszámítva a teit, hogy kár, hogy egyáltalán vannak katonák, de annyira azért nem vagyok naív, hogy azt gondoljam, hogy nem kellene katonák a világba. Ettől még persze szomorú a tény, hogy kellenek, de ha már kellenek, akkor viszont tök jó, hogy AI eszközökkel lehet segíteni az információ áramlást. Ez azért nekem egy kicsit más, mint az autonóm robotok, annak ellenére, hogy tudom, meg nyilvánvaló, hogy ez az információ áramlás is végső soron azt szolgálja, hogy hát embereket lőjenek le, vagy öljenek meg bármi más módon, szóval ez az egész ilyen szempontból nem egy szívderítő dolog, de technológiai értelemben, meg hogy is mondjam, futurisztikus vagy jövő néző értelemben szerintem nagyon izgalmas, és gondoltam, hogy nektek is tetszeni fog, vagy legalábbis érdekes lesz számotokra, inkább így gondolom. Na és akkor egy kicsit beszélek a konferenciáról. A Reinforced AI konferenciáról van szó, amit ajánlok nektek. Ez április 6-7-én lesz, két konferencianap, és április 8-án meg egy workshop nap van, ahol egyébként egy kedves ismerősöm fogja tartani az egyik workshopot, Tóth Miklósról van szó. Ha a legutóbbi adásban esetleg rákattintottatok a podcastra, amit ajánlottam, akkor ugye őt hallhatjátok ott az adásban. Legalábbis ő az egyik, akit hallhattok az adásban. De nem csak ezért ajánlom egyébként a konferenciát, hanem tényleg azt gondolom, hogy az ország legszínvonalasabb konferenciája. Miért gondolom ezt? Mert nagyon ritka az, hát gyakorlatilag szinte soha nem fordul elő, hogy Magyarországon, különös tekintettel most persze az AI, meg machine learning, meg data science világáról beszélek természetesen. Szóval, hogy Magyarországon, anélkül, hogy repülőre ülnél, vagy nagyon hosszat autóznál, olyan konferenciára juthatnál ebben a témában, ahol neves, külföldi előadók adnak elő. Tehát, hogy nem az van, hogy meghívjuk Magyarországról a három helyi legérdekes embert, hanem tényleg olyan emberek, akik mondjuk világszinten is játszanak ezen a piacon, mondjuk így. Tehát mondjuk a Verizon médiától, akár a Stanford Egyetemről, hogy csak más mondjak, de megnézitek a linket, akkor látjátok, hogy kik lesznek a speakerek a konferencián, meg hogy lesz a workshop, szóval ezt javaslom nektek, mindenképpen nézzetek rá, és a slusszpoém, majd még fogok mondani nektek egyébként további információkat a következő adásokban, most párszor ezt be fogom még mondani, és ha vannak még ilyen plusz infók, akkor rá fogom mondani, de a slusszpoém az az, hogy ha jelentkeztek, és természetesen ezzel igyekezzetek, mert mint mindig ilyenkor a jelentkezés sorrendje fog dönteni, tehát természetesen aki előbb lép, az győz. Szóval akik jelentkeznek a Reinforced AI konferenciára nálam, az adatépítésznél, azok 10% engedményt fognak kapni a jegyekből. Ez egyébként egy komoly engedmény, mert hát az egyetlen hátulütője a konferenciának, hogy nem olcsónak, tehát most ezt ne kár letagadni, ez egy viszonylag drága konferencia, 3 és 400 euró közötti jegyárakkal, úgyhogy ez nem kevés, viszont így a 10% már mindjárt egy jó mondás, úgyhogy akit érdekel a konferencia, szeretne elmenni, és még nincs meg a jegye, vagy eddig nem tudott a konferenciáról, az nézze meg, és ha érdekli, akkor írjon a hello@adatépítész.hu-ra, hogy érdekli, adja meg az adatait, és az első 10 győztes az megkapja ezt a kuponkódot, úgyhogy hajrá, hajrá! Egyébként a Rainforce-osok, vagy a Rainforce konferenciát szervezők ajánlották fel ezt a lehetőséget, úgyhogy éljetek vele. Szerintem egy tök jó konferencia, idén most vele nem fogtok ott találkozni, de egy csomó emberrel fogtok találkozni, akik baromi jó fejek, és nagyon színvonalas dolgokat fognak mondani, úgyhogy én abszolút tudom ajánlani nektek. A link a show notes-ban van, mert mint a konferencia, az meg tudjátok nézni, nyilván a Google is ki fogja nektek dobni, úgyhogy jelentkezzetek, húzdítanálok benneteket erre. Ennyi volt már az adatépítés, találkozunk a következő epizódban, remélem tetszett nektek az adás. Sziasztok!